Dicsértessék a Jézus Krisztus, Nobilis Mária atya vagyok, önök a Mária Rádióban a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület havi teremtésvédelmi magazin műsorát hallják. És ez alkalommal itt van velem a stúdióban Tauber Tamás is, Isten hozott.
Köszönöm szépen én is, köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Tamás sokféle szálon kapcsolódik azokhoz a témákhoz, amelyekről itt ezekben az műsorokban beszélgetni szoktunk. Milyen szálakon is? Egy csomó szálon. Mondja, miket is csinálsz te?
Igen, hát én ugye eredetileg biológus vagyok, de most már idestova 10 éve középiskolai tanárként dolgozom a Verespárni Gimnáziumban. Biológiát tanítok elsősorban, illetve környezettant azoknak az osztályoknak, akiknek ez jut a iskola tanterve alapján. És hát ezen kívül a kisközösségi programnak önkéntese vagyok. Erről is esetleg majd beszélgethetünk, hogy ez micsoda. Illetve a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületnek is tagja vagyok.
Igen, és hát Budaörsön éltek, ugye?
És igen, családommal Budaörsön élünk, és hát ott a helyi plébániai közösségben próbáljuk a teremtésvédelem ügyét egy kicsit élénkíteni, mozgatni, bár ebben a feleségem a fő zászlóvivő, de én is igyekszem.
Elég sok mindenben benne vagy. És hát pont Budaörsön ugye volt nem régiben, még nem egész 2 hete, november 4-én egy nagyon érdekes kezdeményezés, amit még másút nem láttam így meghirdetve katolikus közösségeknél az országban, bár nemzetközileg nem teljesen ismeretlen a dolog, ugye az a neve, hogy javítónap, közösségi javítónap. Hát mi is volt ez, mi volt a célja, és miért teremtésvédelmi program?
Így van, hát ugye a teremtett világ állapotát eléggé megviseli a túlfogyasztásunk, ami részben abból fakad, hogy folyamatosan új tárgyakat vásárolunk, amiben persze a rendszer is ludas, mert például ugye a tervezett alavulással, meg javíthatatlanra gyártott termékek miatt ugye nagyon gyakran elromlanak a dolgok, és hát az a rutin sajnálatos módon, hogy ezeket szemétre küldjük, és újat vásárolunk helyettük, ami egyik oldalon ugye rengeteg hulladékot jelent, a másik oldalon meg energiát.
Nagyon az új tárgyaknak
megalkotása, így van, anyagszállítása, tárgyakszállítása, így van. Tehát ez egy környezeti szempontból, vagy teremtésvédelmi szempontból felelős magatartás, hogyha vigyázunk a tárgyainkra, hogy ne kelljen helyettük újat vásárolni. Vagy ha elromlanak, akkor igyekszünk megjavítatni, ad abszurdum megjavítani őket.
Igen.
És ugye ez egy nagyon jó alkalom egy helyi közösségnek, hogy összejöjjön, és a kellemeset a hasznossal ilyen formán összekötve egy jó hangulatú együttlét keretei között igyekezzen összedobni a különböző tagok ügyességét, és megjavítani az odavitt használati tárgyakat.
Hát nyilván nem hűtőgépekről, meg teherautókról.
Így van, persze, talán ennél egyszerűbb dolgokról van szó, de mondjuk egy vasalót, vagy egy ruhaszárítót, vagy egy kisebb kontakthívás elektronikus berendezést, azért egy ügyeskező ember, aki nem ijed meg a vezetékek csupaszolásától, vagy a forrasztópákától, az meg tudja oldani.
És nem is kell hozzá igazából olyan nagy, nyilván olyasmikről van szó, amikhez nem is kell olyan komoly szerszámkészlet, bármi az is lehet, hogy valakinek van egy szakértelme, és ehhez komolyabb szerszáma is.
Persze, ez nagyon könnyen lehetséges, egy plébániai közösség, nagyon sokféle embert tudhat a sorai között, és ezek között természetesen akadhatnak olyan szakemberek, akik komolyabb szaktudással is rendelkeznek ilyen berkekben, vagy ilyen értelemben, de nem szükséges. Tehát bárkinek akadhat egy fogója, egyéb szerszám, a satúja, így van, forrasztópákája, például, vagy egy varrógépe, stoppulófája.
Mert hát ugye a ruhák javítása is javítása.
Ruhák javítása is teljes mértékben ide tartozik.
Nagyon emlékszem egy esetre, amikor kint voltam Olaszországban, kint ezt meséltem is ugye nektek, hogy kint éltem Olaszországban, és ott volt egy olasz, 2 német pap, meg én abban az időszakban éppen a házban, és hát az olasz atyának elromlott egy hosszabbítója. És akkor hát ugye mondta, hogy hát akkor ezt ki kell dobni, és kell újat vásárolni. Mire mondta neki a német, hogy add csak oda a Máriónak, mert ezek a keletiek, ezek mindent megjavítanak, meg tudják csinálni. És tényleg nem volt szükség másra, mint egy csavarhúzóra, meg egy bicskára, hogy a kilazult ugye csatlakozóba újra beerősítsen be.
Nagyon sokszor csak ennyi.
Igen, sokszor csak ennyi. Most ugye itt az is érdekes kérdés, hogy ez... Tehát, mi mindenben tud segíteni mondjuk egy ilyen javítónap, vagy hogyha nem egyszer van, mert nyilván itt nem az, egyszerre mindent megjavítunk 10 évre előre, ugye, hanem persze. Ennek inkább akkor van értelme, hogyha ismétlődik a dolog. Miben tud segíteni? Ugye itt elég érdekes szempontok is összejöttek ennek a javítónapnak a szervezése kapcsán, hogy nem csak arról van szó, hogy most akkor tényleg nagyszerű, hogy megjavult néhány eszköz, hanem már itt utaltál arra, hogy tulajdonképpen ezzel kompetenciákat felfrissítünk, előveszünk, előtérbe hozunk, esetleg átadunk, megmutatunk egymásnak.
Így van, tehát a részben ugye tudásmegosztás, példaadás, mintaadás is ez, és hát egyáltalán annak a szokásrendnek a megváltoztatása, hogy a eldobás gondolata helyett először a megjavítás gondolata jusson az eszünkbe. Egyébként ugye nagyon, hát még léteznek azok a javítómesterek, ezermesterek, akikhez hát üzleti alapon el lehet vinni ezeket a tárgyakat. Kérdés, hogy mennyire tudunk róluk. Igen. Ez egyre inkább kimegy a köztudatból.
Régen minden sarkon lehetett ilyeneket találni.
Így van. Most ma már ez sajnos nincs. Holott hát érdemes volna tudatosítani, hogy környezetvédelmi, teremtésvédelmi szempontból ez felelős magatartás, hogyha elviszük megjavítatni a dolgokat. De ugye ez helyben is megoldható nagyon jól, és közösségépítő jellege is van.
Igen.
Ugye azon kívül, hogy a tárgyak szintén is.
Igen, erre külön utaltál, hogy egy ilyen jó hangulatú mondjuk szombat vagy vasárnap igen, délután, igen. Az nem csupán ebben a konkrét témában segít előre haladni, hanem magát a közösséget is építi. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy itt arról is szó van, nem, hogy ha úgy általában növekszik egy közösségen belül, legyen az egy házi közösség, vagy csak egy település közössége, növekszik az emberek között az ismerettség és a bizalom, akkor könnyebben jut eszükbe, hogy ilyesmikben is akár egymáshoz forduljanak, szerszámot kölcsönkérjenek, vagy egymás segítésre megkérjenek.
Így van.
Tehát itt együtt mozog a közösség általános bizalmi hálózata, annak az erősödése, meg a konkrét ügyek, célok, kompetenciák, segítségek.
Így van,
és ez a környezet, ugye?
Ez nagyon jó, hogy előjön, mert ugye ez teremtésvédelmi szempontból is egy első kézből fontos dolog, ugye a közösségek kohéziója. Ugye a atomizálódott társadalom embere a biztonságát ugye anyagiakban, javak halmozásában, pénz halmozásában és elköltésében, és ezekben keresi. És a közösség megtartó ereje híján ugye ezek a stratégiák erősödnek az emberek életében. Ez viszont túlfogyasztáshoz vezet. Részben a rendszernek való kiszolgáltatottsághoz is vezet, és túlfogyasztáshoz vezet. A helyi közösségek újra felfedezése, és újra élénkítése, újra élesztése, ebből a szempontból is borzasztóan fontos. Egyébként jó, hogy ez szóba került, mert hát a kisközösségi program...
Igen, ezt akartam is kérdezni.
Igen, amelynek önkéntese vagyok.
És amelynek a alapítója, vagy első gondolatébresztője a Takács Sánta András egyszer volt.
Szakmai vezetője
a Takács Sánta. Igen, és ő ült itt ebben a székben, ahol te egyszer, és hallottuk őt, igen?
Igen, hát akkor bizonyára ő is elmondta de hát akkor, de hát ez még volt. Így van. Ugye a kisközösségi programot az a felismerés élteti, hogy az ökológiai krízist, amelyről egyébként mostanában ugye különösen is sokat hallunk, ugye IPCC jelentés meg egyebek kapcsán, ugye ennek a megoldása, a kiutak ebből, vagy legalábbis az enyhítő lehetőségek, enyhítő módszerek, amelyeket az emberiség bevethet ennek a problémakörnek az enyhítése érdekében, ez nem igazán várható sem a politikusoktól alapvetően, sem a gazdasági vezetőktől, szereplőktől, és az egyének otthoni erőfeszítéseitől sem. Igazából ez mind kevés,
Bár kell,
igen, abszolút szükséges, tehát a felelősséget nem lehet levonni a döntéshozók meg a vezetők válláról, de észre kell venni. Hát részben azt egyébként, hogy a fogyasztó a legszabadabb döntéshozó.
Igen.
Mindig. Tehát ez nagyon fontos, és ez az egyéni egyéni felelősség kérdését.
És hadd veszem közbe, hogy különböző ilyen borongos utópiák szólnak arról, hogyha már megpróbálják a fogyasztót kötelezni, mondjuk multicégek, vagy bármilyen erők arra, hogy már pedig egy bizonyos sablon szerint fogyasszon. Tehát, tehát van, akiben fölrémlet ez, hogy túl szabad a fogyasztó. Uh-huh. És hogy mi lenne, hogyha esetleg megpróbálkoznának azzal bizonyos erők, hatalmak, mondjuk cégek, érdekcsoportok, hogy kötelezzék az embert, mint fogyasztót, hogy azt fogyassza, amit ő termel.
Igen, hát hála Istennek, itt még nem tart a világ, a fogyasztó tulajdonképpen a legszabadabb gazdasági szereplő.
És a fogyasztó az mi vagyunk, ugye, ezt most a kedves hallgatóknak mondom.
Így van, a fogyasztók mi vagyunk, és ezt nagyon fontos tudatosítani, hogy mind a gazdasági szereplő, mind a politikus tulajdonképpen azt csinálja, amit a fogyasztók diktálnak. Most természetesen megpróbálják manipulálni a fogyasztókat a saját érdekeiknek megfelelően, de ha a fogyasztó erre nem vevő, akkor előbb-utóbb azt fogja csinálni a gazdasági szereplő és a politikus, amit a fogyasztók egy akarattal, vagy
legnagyobb százalékban,
vagy nagy százalékban, vagy egy kritikus tömegben akarnak. Na most, és ez ugye az egyéni felelősséget ugye aláhúzza, de a helyi közösségek, azon emberek, helyi ökológikus közösségei, akik ismerik is egymást, és egy ökológikus létmódváltás felé elindulnak a fogyasztói atomizált társadalmi létből.
Vagy mondjuk így, hogy teremtéstudatos, mondjuk egy
vagy mondjuk, így, hogy teremtéstudatos létmódváltásba kezdenek, azok különösen is nagy erővel bírnak, és elsősorban ezek a közösségek, ezek a helyi ökológikus közösségek tudnak társadalomformáló erővel bírni, mert egyrészt, ugye, ahogy elmondtuk, ezek a közösségek aktívan segíthetik egymást, megteremthetik azt a biztonságot egyrészt, amelynek hiányában ma, ugye, halmozásba, fogyasztásba, anyagiakba fektetett bizalomba menekülünk. Tehát ezt ugye megoldja a közösségiség. A tagok segíteni tudják egymást, például tárgymegosztással, javítással, ruhacseréléssel. Egyébként a ruhacsere program Budaörsön a asszonyok körében roppant népszerű lett, miután a feleségem ezt a magvat elhintette, és ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlat. Másrészt pedig egységes szándékkal, hát talán egy kicsit félünk ettől a szótól, de egy jó értelemben vett lobby erőként tudnak akár a helyi politikára, tehát a helyi közéletre is hát nyomást gyakorolni, és ilyen értelemben ténylegesen képesek lehetnek helyi teremtésvédelmi szempontból felelős döntéseket, tényleg létrejöttét katalizálni.
Igen, ezt tulajdonképpen a feleségettől, Ágitól ugye hallottam már többször is kifejtve, és most éppen a napokban tett föl a Facebookra szintén egy ezzel kapcsolatos ilyen, nem is tudom, hogy csak egy kép volt, vagy egy cikk, de egy nagyon fontos gondolat, hogy ebben a mostani posztban az volt, hogy ha karácsonyra egy multinál vásárolsz, a multi vezérigazgatója nem fog örömtáncot járni a raktárban a vásárlásod miatt. Ha egy kisboltban vásárolsz, lehet, hogy igen. Tehát lehet, hogy a kisboltos nagyon fog örülni annak az egy konkrét mellette való vásárlási döntésnek is. Mert hogy ezen a szinten sokkal többet számít, hogy te mondjuk a karácsonyi ajándékodat nála szerzed be, őt gyakorlatilag a fennmaradását esetleg segíted ezzel.
És egy helyi közösség például, egy, hát akár tagjának, de akár csak egy mellette élő ilyen embernek a megélhetését, ilyen módon például, ha ez egy közösségileg megformált szándék, hogy na őt segítsük, hát ez egy komoly életadó dolog lehet egy település életében, egy kerület életében, és így tovább.
Igen, és hát mondjuk pont Budaörsön figyelve, látva ezt a dolgot, úgy szomorúan figyelem, hogy úgy az évek során hány kisbolt zár be mondjuk a főutcán, és a multigon nélkül vegan él, vagy multik, és hogy micsoda küzdelmet vívnak ezek a kis boltok, vagy szolgáltatók azért, hogy megmaradhassanak, és itt jön a tudatosság kérdése, amire itt már utaltál, ugye, csak itt szeretnék visszatérni rá is kiemelni, hogy hogyha egy tudatos közös akarat miatt nem egy, hanem mondjuk 10-20 család úgy dönt, hogy már pedig ő minden kényelemmel és nyomással szemben is, ha csak lehet, akkor mondjuk ezekben a kisboltokban vásárol, például, akkor ez már egy egész komoly arculatváltozást okozhat a településen. És hogy ebből vonnám le azt a következtetést, hogy nem tudom, hogy egyetértesz-e vele, hogy a tudatos közösség mindig előnyben van a nem tudatossal szemben. Tehát aki nem csak úgy csinálja, ahogy jön, és megy a kisebb ellenállás irányába, meg a nem tudom, hát sokszor az olcsóbb irányába, meg hasonlók, hanem megbeszéli, asztalra teszi a kérdést, és tudatosan dönt a magatartásáról.
Így van.
És támogatja egymást.
Persze, tehát ezzel csak egyetérteni tudok. Eleve, ha már a kisközösségi programot említettük, ez eleve ugye ökológikus helyi közösségekben gondolkodik, vagy hát ezeknek a létrejöttét igyekszik segíteni, katalizálni, illetve a már ilyen kezdeményezéseket kutatja, és a tanulságokkal ugye igyekszik szolgálni a később létrejövő ilyeneket, de hát arra is van lehetőség, hogy már létező közösségeket ökológikusabb, és ugye egyházi közösség esetében mögöttem mondhatjuk, ugye teremtés tudatosabb irányba mozdítsuk, és hát akkor itt emlegethetjük nyugodtan a Naphimnusz Egyesületet is, amelynek ez a hivatása.
Igen, amelyik szeretné szintén ugye országos szinten is az ilyen vagy ilyen irányba tájékozódó közösségeket bátorítani, egymással kapcsolatba hozni, összefűzni, igen, és adott esetben a képviselőiket, vagy a nekik segítőket képezni, ugye most volt egy képzésünk edelényben, ugye?
Igen.
Ami hát eléggé az országnak egy Budapesttől nézve távoli sarkában van. És mégis elég sokan összejöttek inkább iskolák tanárai részéről, hogy ezekről a lehetőségekről gondolkodjunk.
Hála Istennek egyébként, igen. Hát a pedagógusok aztán különösen is kulcs pozícióban vannak, ami az emberek tudatosságát illeti.
Erre a kérdésre még szeretnék visszatérni, de előtte még, ugye úgy szó volt arról, hogy ugye a helyi közösségek lehetőségei általában, meg hogy a kisközösségi programot szeretné előmozdítani. Na most van egy olyan, hogy több, ugye, ez a teremtésvédők, ökumenikusan Buda Őrsön.
Így van, így van. Hát tulajdonképpen ennek a, igen, hát meg lehet nevezni, ezt a nevet választottuk annak a kis, nem is tudom, mozgalomcsírának, vagy hát közösség, végül is helyi ökológikus közösség kezdeménynek, amelyet a helyi katolikus egyház közösségből verbúvált lelkes csapat alapított, ha lehet így mondani.
Igen, egyelőre minden formális megalapítás nélkül.
Igen, lazán szerveződő munkacsoportként.
És hát ez a javítónap
is. És a javítónap ugye ennek volt programja, de hát már korábban is volt. Igen. Más programok is voltak.
Mit lehet csinálni mondjuk egy egyházközség?
Igen, hát például ugye helyi, hát Budaörsön ugye ott vannak a híres kopárok, ugye nagyon értékes dolomit sziklagyepekkel, nagyon értékes növény és állatfajokkal.
Gyakorlatilag bent a városban több közülük.
Gyakorlatilag bent a városban, de hát gyakorlatilag alig, hanem többé-kevésbé minden település elmondhatja magáról, hogy a határában természeti értékek megtalálhatók. Hát például ezek felkeresése, megismertetése azokkal, akik esetleg még nem jártak arra, vagy nem csodálkoztak rá. Így van, ez egy jó lehetőség lehet. A Budaörsön is például a török ugratóra szerveztünk egy kirándulást.
A teremtés hetén éppen?
Éppen a teremtés hetén, így van. Lechner Judit biokertész vezetett körbe ott bennünket, illetve előtte még tartotta a török ugrató növényvilágáról egy rendkívül tartalmas és inspiráló előadást vetítéssel.
Ami ugye nem csak egy biológiai előadás volt, ez kicsit, hogy mit jelent ez, amit mondta, hogy nagyon tartalmas, hanem nagyon érdekes áthallások voltak mondjuk az emberi közösség.
Igen.
Így mert van, hogy az egymást segítő élőlényekről volt szó.
Így van, és hát ez egyáltalán nem csak belelátás, hát egy ökológiai rendszer, az egy nagyon szorosan együttműködő élőlény közösség, amely tulajdonképpen önfenntartó. Hát valamilyen módon ugye ezt kellene modelleznünk az emberi társadalmatban, emberi gazdaságban is, ezeket a természeti rendszereket, anyagkörforgást és egyebeket. Ez az, amitől nagyon eltávolodott a világ, ami most lineárisan ugye nyersanyagot vesz ki a természetes szférákból, és átalakítva hulladékként visszajuttatja azokat, és körforgásról általában szó sincs. Ez egy rendkívül rossz, hát fenntarthatatlan modell. Na és amikor egy ökológiai előadásban előjönnek egy életközösség viselt dolgai, hát akkor a napnál világosabban, vagy a legtermészetesebben adja magát, hogy az emberi közösségekre vonatkozó kvázi tanulságokat, vagy mintákat bemutassuk ezen, amelyek kívánatosak volnának.
Igen, szóval volt egy ilyen kirándulás volt és előadás, ami egyébként nagyon népszerű volt, nagyon sokan jöttek el rá.
Sokan. Hát 30-an, 40-en talán még.
Igen. Alig fért el a csapat a török ugratón.
Igen. Hát reméljük, hogy túl nagy taposást nem
okoztuk. Ami viszont azt is jelenti, hogy úgy tűnik, hogy erre érzékenyek az emberek. Nem?
Tehát, igen.
Tehát, hogy lehet, hogy másút is, ahol azt gondolják, hogy jaj, hát mi ilyet nem tudunk szervezni, mi nem vagyunk annyian, mint itt. Lehet, hogy csak egy hívószó kell, és kiderül, hogy nagyon érdekelni az emberek.
Igen, ez így van, ez egyébként nagyon fontos, és pont a környezeti nevelésben egyébként én nagyon fontosnak látom. Nagyon, nagyon gyakran hangoznak ezek a pessimista vélemények, hogy hát az emberiségen úgyse lehet segíteni, hát mindenki megy a magyar fogyasztói feje után, és igazából magasról tesz arra, hogy mi történik a világban. Nem teljesen igaz ez, biztos ilyen is van, de nagyon, nagyon is látható az, hogy az emberek inkább csak ötlethiányosak. Mm-hmm. Nem tudják pontosan, mm-hmm. hogy igazából mi volna a következő lépés, amit ők meg tudnának tenni egy számukra is szimpatikus döntési sor elején. És ha megmondják nekik, meg elmagyarázzák nekik, akkor nagyon, nagyon szívesen és lelkesen csatlakoznak ehhez. Ez jó, hogy mindenki érzi már, hogy probléma van a világban, hogy ez így nem jó. És persze menekülhet tagadásba, meg cinizmusba, meg
felelősség
áthárításba, de ha másik utat mutatnak neki, akkor ahhoz is szívesen
nagyon
csatlakozik.
Nagyon könnyű lehet, hogy szívesen csatlakozik. Igen. Hát aztán ugye ez a több, ez nem áll meg mondjuk ennél a két programnál, hanem most Budaörsön úgy tűnik, hogy szinte az egész talán az egész tanévre havonta sikerül valamit
tervezni. Így igen. Van, tervezgetünk, hogy a karácsonyi vásáron, egyházközösségünk karácsonyi vásáron például megpróbálunk megjelenni egy standdal, ahol bemutatkozna a több részben, és már hogy a több, mint egyesület, ugye bemutatná magát, ez volna a standnak az
ennek
célja.
Ez a szlogenje, hogy ja, ugye a több, ez egy B-vel van, tehát nem több, hanem több, és hogyha ránézel erre a szóra, és hiányzik neked valami, gyere te is, akkor többen leszünk.
Így van.
Gyere te is.
Igen.
Tehát karácsonyi vásár, igen?
Na igen, és karácsonyi vásáron egy standot tervezünk, ahol egyébként még árusítanánk is például ilyen méhviaszos vászonból készült ilyen csomagoló anyagokat, amivel ugye a vásárláskori vagy az otthoni élelmiszer csomagolás tekintetében hát váltanánk le a nejlont, a
mármint azt hiszem nem árusításról van szó, hanem inkább arról, hogy megtanítani, hogy hogyan kell ilyet csinálni.
És a módszer bemutatása.
Igen.
Így van, hogy lehet ilyet csinálni, hát elég egyszerű, egy vasaló kell hozzá, némi méhviasz megvászon.
Igen, és ugye itt karácsony előtt van még egy fontos célja, vagy egy szemléletbeli célja ennek a tervnek, hogy hát a karácsony az a legtöbb helyen egy csomó csomagolt áru vásárlásával jár, meg a karácsony díszítés, meg hasonló.
Így van, karácsonyi ajándékok csomagolása, így van. Hát ebben mutatnánk be olyan helyettesítő ötleteket. Hát a mi családunkban például már jó ideje vászonkendőkbe, vagy ilyen sálakban, kendőkbe, egyebekbe burkoljuk az ajándékot, úgy kerülnek a fa alá.
Édesanyám is ugyanezt vezette a mi családunkban.
Így van. Hát el is lehet esetleg egy madzaggal kötni, mint egy bugyrot ezeket, ha valaki a bontogat örömét akarja látni mondjuk gyermekei arcán,
és aztán jövőre
ugyanezeket lehet használni, teljesen felesleges csomagoló anyagokhoz nyúlni. Hát ez egy apróság, de a mindennapok apró döntéseiből áll végül is a világ. Hát,
objektíve is számít, és szemléletformálásban is.
És szemléletformálásban is számít.
Uh-huh. Aztán még mit lehet csinálni?
Aztán hát filmklubot lehet szervezni beszélgetéssel, előadókat lehet hívni, akik valamilyen
konkrét témában.
Konkrét témának szakértői, és szívesen eljönnek, és érdekes beszélgetéseket lehet.
Igen, ehhez kapcsolódva most szeretném csak közbevetni, hogy éppen most a héten volt a Naphimus műhely, ugye a Szapiencia Főiskolán a Naphimus Teremtési Egyesületnek havonta van egy ilyen műhelye, ahol pont ez történik, hogy szakértők jönnek, és valamilyen témáról bevezetőt tartanak, és aztán mindenki hozzászólhat, és ennek ugye az a jellegzetessége ennek a műhelynek, hogy úgy mondjam, fekete öves szakértők és háziasszonyok egy asztalnál ülnek, mondjuk, igen, hogy igen, a két szélsőséget említsem, és nagyon jól tudnak egymással beszélgetni. Tehát olyanok, akik a dolognak a legbelsőbb részleteit is ismerik, nem tudom, jogilag, vagy ökológiailag, vagy kémiailag, vagy gazdaságilag, meg olyanok, akik ennek a, hogy úgy mondjam, a felhasználói oldalán vannak, és nagyon értelmes kérdéseket, meg meglátásokat tudnak megfogalmazni igen. egymásnak.
Igen. Tehát ilyen beszélgetéseket szervezni nagyon érdemes, és ez is egy közösségi alkalom, élénkíti a közösséget, gazdagítja a közösségi tudást.
És még annyit hozzátennék, szerintem, nem tudom, te hogy látod, hogy szerintem a legtöbb helyen van olyan ember, a legtöbb közösségben, még kisebb helyeken is, még falvakban is, ma már van olyan ember, akinek van valami ilyen tudása, hogy csak nem kérdezték meg soha
igen,
ebben
igen,
a körben,
igen,
ugye?
Igen. Holott lehet, hogy nagyon is katalizálna az ő tudása nagyon jó helyi gyakorlatokat, meg egyebeket, ha tudnának róla, ha megkérdeznék, ha elmondhatná. De hát akár közösségen belülről is lehet ilyen embereket hívni, de hát akár közösségen kívülről is, mert ismerőse aztán mindenkinek van elég sok.
Egyébként hát a Naphimus Egyesülethez is azért viszonylag rendszeresen érkeznek ilyen kérdések, hogy tudunk-e valakit ajánlani, mondjuk Debrecenbe, vagy Somogy, Vámosra, nem tudom, valahol, hogy eljönne egy ilyen, vagy Atonyba, hogy előadást tudna tartani. De ugye, már említetted a filmklubot is, rengeteg ilyen film van, amit ugye érdemes együtt megnézni, és akkor még ott az előadó idejével se kell egyeztetni. Egy-két ilyen filmcímet így kapásban most tudunk mondani, hogy mivel lehet mondjuk elindulni.
Hát, hogy nem, a Mi taratunk jövőre című film, amely nagyon jó mezőgazdasági gyakorlatokat mutat be. Aztán a Holnap
című film.
Ilyen hát esetleg meg lehet nézni, ha hozzáférhető a Otthonunk, a Home című
Home,
filmet.
Igen, ez pár éve volt nagy.
Igen, a Jean-Arthus Bertrand légi felvételeivel, ugye Luc Besson rendezésében. Hát ott talán kevésbé a jó gyakorlatok vannak fókuszban, inkább egy távoli ránézet, több szempontból is egy távoli ránézetben mutatja be az ember és a bioszféra helyzetét és annak kialakulását.
Korábban
rendkívül
nagyon
pazar légi felvételekkel és természeti képekkel, ott már csak esztétikai szempontból is érdemes.
Korábban ehhez nagyon hasonló film volt a Baraka.
Igen.
Ugye az áldást jelent a szó, és van nagyon hasonló.
Igen. Hát ők némileg hasonló, csak ez egy narrált film, ugye a Barakában és társaiban ott maguk a képek,
ott csak képek.
Szerveződtek jelentésé. Meg hát ugye a Koyaanisqatsi, meg a hasonló filmek korábban, amelyeknek hát igazából a Baraka némileg legalábbis egy utánérzése volt. De hát igen, ez a...
Aztán vannak ilyen radikálisabb filmek is, mint mondjuk a Hülyeség kora.
Igen, ezek is vannak, meg hát ugye Leonardo DiCaprio rendezésében jelent meg. Ugye egy kicsit az a meglátásom ezekkel a filmekkel kapcsolatban, hogy nem jó csak a problémákra fókuszálni, igen. És ezeknek a filmeknek az a hátulütője szerintem, hogy hát a problémákkal már végül is
mindenki találkozott,
mindenki tud ezekről, egyre ezek elkedvetlenítőek, hogyha egy oldalon mindig nagyon fontos volna felvillantani a pozitívat, a pozitív víziót, a lehetőségeket, a kiutakat, a már megvalósult pozitív, jó gyakorlatokat, amelyekből van. Hát ez
és amelyekről megdöbbentő, hogy ezekből kiderül, hogy egyszerű eszközökkel nagyon
fantasztikus
sok
dolgokat lehet. Igen,
nagyon hát sok mindent lehet.
Mindig is üzenném, és minden csatornán, tehát most is, hogy a világon nagyon pozitív, jó változások zajlanak, reagál a világ azokra a veszélyekre, amelyekkel szembenézünk, és csak meg kell keresni ezeket a jó gyakorlatokat, és inspirálódni belőlük, hát mintáként felhasználni, csatlakozni hozzájuk esetleg.
Igen, és nehezen kerülnek bele a hírekbe. Ezek nehezebben kerülnek a hírekbe, mint a rémisztő szerencsétlenségek.
A kertészet például, hogy csak egyet mondjunk itt hirtelen.
Igen.
Na, aztán, ha már kertészet igen. szóba jött, ugye magbőrzét is tervezünk januárra, hogy a háztáji növénytermesztést és az önnellátást egy kicsit forszírozzuk a közösségen belül. Nyilván itt nem arról van szó, hogy egy mondjuk egy ilyen kertvárosi, vagy mondjuk egy budaörsi kertesházban élő család önnellátó tudna lenni, de már az egy nagyon fontos lépés, hogy legalább egy kicsit elmozdul ebbe az irányba, tapasztalatot szerez abban, hogy lehet megtermelni egy zöldséget, egészséges zöldséget, amit ugye ő maga igazi talajban vegyszermentesen termesztett. És
de akár még a lakótelepen is, egy kis ládában.
Akár még ott is, akár még ott is lehet. Ha más, ha nem, arra mindenképpen jó, hogy a készséget erősíti, hogyha egyszer olyan élethelyzetbe kerül mondjuk az illető, hogy gondoskodnia kell magáról, hát egyel több kompetenciája van igen. erre. És hát ha már lesz magbőrze, akkor talán majd a elkészült terményekből is
később
szervezünk egy kis bemutató bulit, vagy egy kis dicsekvő partit, hogy
ezekből ilyen a magokból terméket,
igen, terményeket igen, megmutassuk igen. egymásnak, és hát elféle.
Meg hát ugye a javítónap is olyan, hogy nem azzal volt most így megrendezve, van, hogy na ez volt van. Az idei nap javítóparti, nem mondjuk tavasz felé.
Igen, hát ez ismételhető, így van.
Sőt, minél inkább.
Bicikli ruhajavítás, elektronikai tárgyak, amelyek nagyon gyakran válnak kontaktívássá, és így tovább, és így igen, tovább. Igen. Rengeteg olyan dolog van, amit hát legalább meg lehet próbálni megjavítani. És ezek folyamatosan termelődnek, képződnek.
Úgy tudom egyébként, hogy mondjuk nyugaton van olyan, ahol ez már ilyen állandó, mondjuk van egy helyiség az utcában, vagy a lakókörzetben, ahol mit tudom, minden kedden ilyen Repair Café-t, vagy valami ilyesmit szerveznek, ahol van egy nyitvatartása, és ott rendszeresen összegyűlnek, és folyamatosan javítanak. Hát nyilván ez nagyobb helyeken, városokban lehetséges, de ott lehet erre gondolni.
Persze. Még élnek azok a ezermesterek, akik esetleg nyugdíjasként még őrzik azokat a készségeket. Hát lehet, hogy neki az ő életminőségükön is javíthat, hogyha egy közösség meghívja őket, és értékelve a tudásukat. Tényleg hasznos és abszolút pozitív módon megélhetik azt, amit egész életükben
ugye, csináltak, és amiről esetleg azt érték meg, hogy hát már nem érdekel
szintesen. Igen. Hát kiderülhet, hogy mégis, mert a teremtés tudatosság, illetve a ökológiai tudatosság abba az irányba mozdítja a közösségeinket, társadalmainkat, hogy ezeket a kincseket újra felfedezzük.
Igen. Szóba került már, és mondtam, hogy visszatérnénk rá, és lassanként ugye véget is ér az időnk, hogy nevelés. Te már említetted valahogy ezt, hogy ebben a témában igen fontos a környezeti nevelés is. Tehát, hogy ez tudatosan valahogy el kell kezdeni építgetni.
Persze.
Fiatalokban is, gyerekekben. Hát ugye tanár vagy, és mondtad, hogy környezetó, vagy minek hívni.
Környezettannal
is foglalkozol. De tényleg nyitottság van a fiatalokban erre?
Hogyne. Tehát már eleve úgy jönnek be. Hát én középiskolában tanítok, és hát látom, hogy már eleve úgy jönnek be, hogy tele van a fejük a környezeti problémák ismeretével. Persze jó nagy rendetlenség uralkodik a fejekben, és hát ez nem is csoda, mert ugye ez egy borzasztó komplex problémakör. Ebben kell valami rendet fésülni, és ugye megmutatni azt, hogy mi annak a világnak a fonáksága, amiben ők élnek, és erre nagyon fogékonyak, ugye különösen a kamaszok, ugye az igazságérzetük, az egyéniségé válás igénye bennük ugye nagyon dolgozik, és ha megmutatjuk, hogy mi méltatlan, mi igazságtalan, mi önpusztító a világban, milyen manipulációknak vannak ők kitéve, például a reklámok által, és amögött milyen tragédiák vagy szörnyűségek húzódnak meg, akár humanitárius, akár természeti szempontból, akkor ez nagyon is megragadja a figyelmüket, és hát lehet, hogy nem rögtön, de mondjuk a felnőtt korukra bízni lehet abban, hogy ez később komoly döntésekben a jó irányba fogja őket vezetni, ez a tudás.
Mit gondolsz, ezt valamennyire össze lehet kötni mondjuk a hitbeli közösséggel, a plébániai élet, a teremtés, védelem, tehát mondjuk most nyilván egy iskoláról beszélsz elsősorban, most arról beszéltél, egy középiskoláról, éppenséggel mondjuk, egy nem katolikus iskoláról, de van-e esetleg valami, amire azt gondolod, hogy a teremtés, védelem, vagy a hívő közösség különösen rá tudna erősíteni ebben a témában? Mondjuk a nevelésben.
Hát, hogy ne? Hát nem tudom, hogy most arra gondolsz, de hát egy jól működő plébániai közösség általában ugye foglalkozik a fiataljaival, lelki gyakorlatok, akár Antiochia közösség például ugye Budaörsön, meg hát hittanórák egyebek kereteiben, vagy egyházközösségi tányári táborok kereteiben, hát ugyanúgy szóba áll fiatalokkal, és hát ott a magától értetődő módon terepe nyílik a környezeti nevelésnek, különösen, hogy ugye egy felnőtt, ha a gyerekek között van, ugye mindig nevel tulajdonképpen, ha nem akar, akkor azzal. és hát ebben egy plébániai közösségnek nagyon nagy mozgástere van, hogy ebben képviseljen pozitív értékeket, ebben is.
Igen, hát még pont ehhez csatlakozva egy ilyen konkrét tapasztalat, hogy az ifjúsági, vagy hát nem ifjúsági, a családos miséken ugye nálunk van ilyen, hogy taki talált ki, és akkor ezt jutalmaz minden mise végén. És hát ugye nekem lelkipásztorként is azért ez egy állandó kérdés, hogy amit én ott jutalmul adok a helyes megfejtésre, hogy az ne legyen mondjuk egy túlcsomagolt dolog, ne legyen egy egészségtelen dolog, cukor, meg nem tudom, ilyesmi.
Egy messziről jött dolog, hanem muszáj.
Tehát, hogy ha nem is beszélek róla, hogy most mit kapsz és miért kapod, de azzal, hogy én a kezébe adom jutalomként egy gyereknek, azt értéknek jelentem ki, és hát ez egy bennfoglalt nevelés, és ahogy mondtad, hogy ha nem akar valaki nevelni, akkor azzal nevel, hogy ezt nem tekinti szempontnak. No, hát az időnk igazában nagyjából le is járt, ez ugye nagyon érdekes téma, meg még maradtak ilyen kérdések, hogy teremtésvédelmi ökokörök például, ugye ilyeneket is. Úgyhogy szerintem ezt a beszélgetést majd még valamikor folytatni kéne. Te mondjuk ebben az egész több javítónap, helyi közösség, ilyesmiben, mi az, ami téged leginkább foglalkoztat, izgat most, mint még egy ilyen utolsó gondolat erejéig, vagy ami úgy neked a legszimpatikusabb, vagy a legkedvesebb, vagy leginkább a szívügyed?
Inkább azt mondanám, hogy a közösség mozgatása az, ami egy kihívásként jelentkezik. Tehát hogy lehet bevonni ebbe embereket, hogy ezek benne is maradjanak. Ez a kihívás az, ami engem különösen is foglalkoztat.
Na, hát ez egy nagyon érdekes, úgyhogy erről majd beszélgethetünk. És nagyon reméljük azt is, hogy a kedves hallgatóink közül vannak, akik most kedvet kaptak ehhez, hogy hát ezt a mi közösségünkben is lehetne csinálni, és mondjuk pár hónap vagy egy-két év múlva valaki más fog itt, aki ma hallotta ezt, az fog itt ülni ebben a cégben, és elmondja, hogy ők a saját közösség. Hogy tettek hasonlót. Nagyon köszönjük a figyelmet, ennyi fér bele a mai műsorunkba. A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület havi teremtésvédelmi műsorát hallották. Tauber Tamás volt a vendégem itt a stúdióban, és Szállás György technikai munkatársam nevében is búcsúzom a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.